Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink. Hetesi Zsolt, csillagász, matematikus.
Ha elképzelek egy várost, akkor azt látom, ahogy ment előre az idő a történelem során, persze ez most így egy szociáldarvinista kép, és nem feltétlenül minden részletében igaz, a város növekedett, a belépő anyagforgalom és a kilépő anyagforgalom is nőtt, a város maga pedig komplexebbé, az energiát és nyersanyagot egyre bonyolultabban felhasználó rendszerré vált. A 20. század végének a nagyvárosai óriási méreteket öltenek, és bennük bizonyos helyeken az energia sűrűség, tehát hogy az energiát egy adott területen mennyire nagy számban használják, az bizony szintén egyre növekszik. Most gondoljunk egy toronyházra, vagy valami hasonlóra, vagy akár csak a budapesti metrónak a működésére, amelyik önmagában egy kisebb város fogyasztásával ér fel, ugye villamos áram tekintetében. Ha minden ugyanúgy mehetne tovább, mint ahogy ment az elmúlt 300 évben, amit ugye kisebb-nagyobb megszakításokkal ugyan, de a folyamatos fejlődés idejének tekinthetünk, akkor semmi akadálya nem lenne azt mondani, hogy hát kérem szépen, a városok továbbra is fejlődni és növekedni fognak. De ne felejtsünk el valamit, hogy az emberiség körülbelül ezekben az időkben, amikor itt mi beszélgetünk, lépte át azt a határt, hogy fele már az embereknek városokban él. Tehát ez a folyamat nem tarthat egyrészt örökké, mert mindenki nem élhet városokban, másrészt pedig vannak a háttérben meghúzódó természetes korlátai ennek a folyamatnak. 1973-ban írták a Növekedés határai című könyvet, ami egy tudományos kutatásnak a ismeretterjesztő szintű előadása, amelyikben matematikai modellel vizsgáltak egy viszonylag bonyolult rendszert, ugye a társadalmat, néhány elemét ragadták ennek ki, és megpróbálták modellezni, hogy mi történik például a népességgel, a nyersanyag felhasználással, a tőkefelhalmozással, és így tovább, ha továbbra is ezt az utat követjük, amelyikben merítjük ki a föld erőforrásait. Ami ugye nem meglepő, hogy a nyersanyagok és a nem megújuló források tekintetében kimeríthető. Tehát ezen nincs vita, tulajdonképpen ezt bárki elfogadja, aki értelmesen gondolkodik. A kérdés inkább az, hogy ez mikor következik be. Az 1973-ban közzétett tanulmány azt mondta, hogy valamikor 2000 és 2050 között találkozunk a növekedést korlátozó tényezőkkel, és 2005-ben egy felülvizsgált, úgymond második és kiterjesztett kiadása jelent meg ennek a könyvnek, amelyik az újrafuttatott modell eredményeket mutatta. Egyrészt az derült ki, hogy az elmúlt 30 évben nem csináltunk semmit, hogy elkerüljük ezt a határral való találkozást, másrészt pedig ebben az elmúlt 30 évben lényegében szinte az élet minden területén túlléptük azt, ami a Föld számára még belőlünk elfogadható. Harmadrészt pedig nem változtak a dátumok sem, tehát valamikor 2000, most már így mondjuk 10 és 2050 között az emberiség szembesülni fog a nyersanyag kimerülés, a föld túlhasználat, az ökológiai lábnyom túlnövekedése és a népességrobbanás következményeivel, és ez természetesen legelőször azokat a helyeket érinti, ahol az energia és a nyersanyag beszállítás, tehát a társadalmi metabolizmus a legbonyolultabb formában van jelen, ezek a nagyvárosok.
Nem az a megoldás akkor, vagy nem egy olyan jövőkép a reális, hogy ugyan egyre többet fogyasztottunk eddig, meg a gépeink egyre többet fogyasztanak, de most már egy olyan szintre léptünk technológiai, hogy most már ugyanazt a feladatot kevesebbet fogyasztó gépekkel is el tudjuk látni.
Valóban ez is lehetne az egyik kimenete, de sajnos a folyamatoknak az eddigi története azt mutatja, hogy soha nem ez szokott történni. Megjelennek a hatékonyabb gépek, és egyúttal több lesz belőlük. Tehát a növekedés megmarad, sőt növekszik még, mert hatékonyabban teheti ezt, tehát az erőforrás túlhasználat, a környezetre gyakorolt negatív hatás, vagy a túlnépesedés, a zsúfoltság és a város szennyeződése megmarad, csak lehet, hogy gyorsabban nő. Egy példát mondok, most ez nem erről a területről származik, de jól érzékelteti. A 70-es években, amikor én gyerek voltam, akkor még csodaszámba ment egy ilyen táskamagnó, és böhöm nagy méretű volt, nem nagyon lehetett magával vinni az embernek, és a 90-es években már tulajdonképpen akkora méretű ilyen sétáló magnókkal lehetett járni, mint maga a kazetta volt, manapság pedig egy ceruza méretű MP3 lejátszóval lehet járkálni, és ahogy kisebbedett és kevesebb energiát használóvá vált ez a technológia, úgy terjedt robbanásszerűen. Tehát mondom, gyerekkoromban hát talán minden századik fiatalnak lehetett ilyen magnója, ma pedig lényegében mindenki ilyennel a fülében mászkál a városban. Tehát az, hogy valami egyszerűsödik és energiahatékonyabbá válik, egyúttal általában biztos lehetne ellenpéldát is találni, de azt is szokta jelenteni, hogy több lesz belőle. Tehát végül is a nettó fogyasztás, amit ennek az egész szerkezetnek a bevezetése okoz, nem csökken, sőt, sokszor nőni szokott.
Ez az egész városi komplexitás, ez mennyiben a közlekedés központú. Nem lehetséges egy olyan jövőkép, mint amilyet a nem tudom, dánok, vagy hollandok, vagy a kínaiak csinálnak, hogy biciklire áttérni az autók helyett. És ez megmenteni, úgymond a városokat.
Valóban ez az egyik irány, de hogyha észrevesszük, akkor ez valamiféleképpen, ha nagyon szeretjük megint a szociál darvinizmust, akkor ez visszalépés. Mert valaha is bicikliztünk, és ha most megint efelé mozdulunk el, a város élhetőbbé válik technológiailag, tehát akik szeretik a haladást, erre azt fogják mondani, hogy nem léptünk előrébb. És valóban ez a helyzet, hogy nem egy még jobb energiaforrásra tettük át a közlekedés magvát, hanem egy rosszabbra. Most arról persze nem is beszélve, hogy jó-jó az egyéni közlekedést valahogy megoldottuk biciklikkel, bár nehezen tudom ezt elképzelni, mert Magyarország éghajlata nem mindig teszi lehetővé mindenki számára a kerékpárt, ugye, mert van, aki fázósabb, vagy télen balesetveszélyes, és így tovább, de az biztos, hogy például a nagy áruházakban nem fog kerékpárokon bejutni a termék. Ha megint elképzeljük, hogy hogy működött ez a múltban, az már egy biztosan működő dolog, és én nem tudom, hogy szeretnénk ehhez visszatérni, de lehet, hogy egy idő után nem marad más választásunk, hogy a környező mezőgazdasági területek reggel beszállítják a piacra azt, amit el akarnak itt adni, és nem jó Isten tudja, honnan hozzák kamionokkal a terméket nagyon messziről, és nem túl energiahatékonyan.
Vannak egyáltalán jövőképek, amiket a kevésbé katasztrofális átmenetre dolgoznak ki, hogy hogyan lehet ezt úgymond finoman leépíteni, hogy a civilizáció magja mégiscsak megmaradjon.
Először egy picit beszélnék a nem megújuló erőforrások kimerülésének az ütemezéséről. Itt sok téves elképzelés él ezzel kapcsolatban, és ezt azért oszlatni kellene, mert ez mögött tényleg szintiszta tudomány áll. Összefüggő mezőterületek, ahol sok olaj vagy földgáz mező volt felfedezve és már régóta termelik, azok általában kimerültek vagy kimerülőben vannak, ilyen például az Északi-tenger olajkincse vagy az Egyesült Államok hagyományos olajmezője, amik nem Alaszkát jelentik. Ezeknél mind azt láttuk, az a történelmi és geológiai tapasztalat, hogy elkezdett növekedni a kitermelésük, elért egy tetőpontot, majd csökkenni kezdett, ez nem tökéletesen szimmetrikus és szabályos, de egy ilyen dombhoz hasonlít. A világ olajtermelése is valami ehhez nagyon hasonló folyamat szerint megy végbe, elér egy tetőpontot, és utána csökkenni kezd. Az a kérdés, hogy ez a tetőpont mikor van. A legpesszimistább olajgeológusok szerint ez a tetőpont körülbelül most van, és azt is elmondom három mondatban, hogy honnan lehet ezt tudni. Tudjuk az éves kitermelést, azt is tudjuk, hogy a meglévő, már öregedőben lévő nagy mezők, amik a föld kitermelésének körülbelül 90%-át adják, évente 6,5%-ot merülnek ki, vagyis jövőre ennyivel kevesebbet fognak adni, mint az idén adtak, és van még egy járulékos tag, hogy és mennyi új mezőt indítanak be egy évben, ezeket adatbázisokból lehet tudni, és zárójel, amit fölfedeztek mondjuk tavaly, a brazil tenger alatti mezők, azok majd 5-10 év múlva talán egyszer termelnek, de jövőre még nem, ez biztos, zárójel bezárva. Ezt a két adatot összeadom, akkor 10-15 évre előre körülbelül meg tudom mondani, hogy néz ki az olajkitermelés, és a mi adatainkból, de másokéból is nagyon az látszik, és most már a Nemzetközi Energiaügynökség is bontogatja a szárnyait, hogy tényleg ez a helyzet, hogy az olajtermelés most már csökken. Tehát a megoldásokat úgy kell valahogy ütemezni, hogy ebben már azzal kalkulálunk, hogy például az olajból nincs annyi, mint tavaly volt, vagy jövőre kevesebb lesz, mint az idén, de 10 év múlva biztos, hogy kevesebb, mint most. Egy olyan átállást. Az Egyesült Államokban próbálkoznak ilyen városokkal, Transition Town, így hívják őket, tehát átmenet városai, akik az olajtól és általában fosszilis forrásoktól próbálnak elszakadni. Hát olyan átmenetet kell végrehajtanunk, amelyik a kevesebb energiahasználat fele viszi el egy város életét, ami nem könnyű, mert vannak dolgok, amin lehet spórolni, de vannak, amin nem. Tehát például a vízfogyasztás az, amikor már az életszükségleteket érinti, nem vihető lejjebb. A behozott élelem mennyisége szintén csökkenthető, de csak egy határig. A villanyvilágítás, a fűtés úgy szintén, mert ezek alapvető élettani folyamatokkal függenek össze. Tehát ha valaki spórolni szeretne egy város életén, akkor annak nagyon meg kell gondolni, hogy mit csinál. Viszont a jövő beruházásainál, amik most kezdődnek, vagy tervezik őket, ezeket most már igencsak figyelembe kell venni, és nem csak a szavak szintjén, mert szeretjük mi azt a szót, hogy fenntarthatóság, manapság nincs már olyan pályázat talán, amiben ne kerülne bele ez a szó, mégis nem értjük eléggé a lényegét. Tehát a lényege az, hogy nem szabad annyit használnunk, amennyit most, mert ezt a bolygó nem bírja. Annyit kell használnunk, ami rövid távon is megújul, hogy jövőre, utána, még utána újra használhassuk. A városok sem kivételek ez alól.
Váratlan felfedezések, mint például most láttam először egy nagy áruházban villanykörtét, ami 1 wattot fogyaszt, és van benne nem tudom, 20-valahány lett. Tehát hogy azért radikális fogyasztás csökkenés, vagy az autóknál is újfajta üzemanyagot felfedezhetnek. Tehát hogy nem látszanak ilyen megoldások, hogy valami a gyakorlatban küszöbön álló technológia kiváltja ezeket a mostani nagyfogyasztókat?
Eleddig szerencsésen az emberi történelem során az energia használat, az átállás új és újabb energiaforrásokra mindig úgy alakult, hogy amiről átálltunk, abból még azért akkor bőségesen volt. Tehát most például sokan mondják, hogy majd visszatérünk a szénhez, ami megint csak egy visszalépés, és hát zárójel szénből sincsen rettentő sok, nincs annyi, mint amennyit gondolunk róla. Most már itt is szánybontogató elképzelések vannak. Az Egyesült Államokban azt hiszem az MIT-n dolgozik egy fizikus, aki felmérte matematikai, statisztikai módszerekkel a világ szénkészletét, és azt mondta, hogy fele létezik, de fele az túl van becsülve, tehát hogy ez nem akkora. Tehát a szénhez való visszalépés sem egy túl jó ötlet. De most már, ahogy a kérdésre próbáljak válaszolni, olyan forrástól akarunk elszakadni, ami már fogy. Tehát ahhoz, hogy átálljunk, ahhoz egy egyre szűkebb kosárból kell kivennünk az átálláshoz szükséges energiát is, meg azt is, ami egyébként még a társadalom üzemeltetésére, főképp a szállítás üzemeltetésére fordítódik. Lehetne a szállítóláncok ésszerűsítésével is nagyon sokat elérni, tehát nem is kell biztosan elmenni a ledégőkig, bár el lehet menni odáig is. De azt is érdemes tudni, hogy azért a villamos áram felhasználásból nem a világítás a legjelentősebb, dacára annak, hogyha ledre vagy energiatakarékos égőkre cserélnénk egy csomó égőt, akkor hát mondjuk egy pár száz megawatt áramkapacitásra természetesen nem lenne szükség az országban, de azért az ország teljes villamos energia igénye a napi csúcsban olyan 5-6 ezer megawatt körül van, tehát ez ennek még mindig csak körülbelül 5-10%-a lenne.
És akkor mondjuk 100 év múlva mostani folyamatokat tovább víve, hogyan képzelsz el egy várost, hogy a mostaniakhoz képest mi az, ami itt máshogy fog működni?
Nagyon nehéz ám ilyen kérdésre válaszolni, mert ebben sokkal több lesz a fantázia, mint a szakterületről szerzett személyes tudásom, vagy akár bárkinek a tudása, mert ezt szerintem józanul egyikünk se tudja megmondani. Tehát azt, hogy tényleg mi lesz, az nagyon távol is eshet attól, amit én képzelek. Minden esetre én úgy gondolom, hogy egy sokkal kevesebb energiát használó jövő városát tudok elképzelni, ahol persze nem nélkülözik úgymond a csúcs technológiát, csak éppen nem pazarolják. Van internet, de mondjuk az interneten kevesebb a spam levél sokkal. Az interneten mi okozza a legtöbb energiafelhasználást? Ez nagyon érdekes, a reklámok és a spamek. Tehát egy jó spam szűrő az energiatakarékosság is. Mert a spamek küldése ugyanúgy terheli a hálózatot, ha levélben küldik, mint egy rendes levél.
Az én otthoni webes reklámblokkolom is energiát takarít meg.
Valójában igen, érdemes megnézni egy ilyen hordozható számítógép fogyasztását akkor, amikor ki van nyitva egy olyan internetes oldal, amin csak szöveg van, és azok, amikre nekem szükségem van arról az oldalról, meg amin még van 30 ilyen csillogó-villogó reklám, jócskán megugrik a képfogyasztása. Tehát bizony ezekből kevesebb lesz, mert kevesebbnek kell lenni. Aztán lehet, hogy az egyéni közlekedés átalakul, és nem ilyen batárnagy, mondjuk egy tonnás autót mozgatunk azért, hogy az én 70 km-t arrébb vigye. Ez egyébként már most is látszik, hogy valószínűtlen és értelmetlen. A városban most 1,2 ember jut egy autóra, tehát minden ötödik kocsiban ülnek ketten, ami megint elképesztő pazarlás. Az utak áteresztő képességén is látszik, hogy nem lehet már lényegében növelni, a város rendszeresen bedugul reggel és délután, és azt is ki lehet számolni, és ezt már mások meg is tették, hogy egy egységnyi út szélesség milyen közlekedési eszközzel engedi át időegység alatt a legtöbb embert, megint nem túl nehéz messze menni, hogy kiderüljön, hogy ez a kerékpár. Persze annak meg nem olyan nagy a sebessége, de hát egy dugóban meg lényegében nincs sebesség, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor ez is. Szóval visszatérve, hogy hogy nézhet ki 100 év múlva egy város, az emberek tudnak talán közlekedni, mert tömeggel közlekednek, a város nem zsúfolt és nem szennyezett, sok benne a zöld felület, észszerű módon van megoldva a hulladékgazdálkodás, észszerű módon van megoldva az emberek energiával való ellátása, amelyik egyébként a mai szinthez képest legfeljebb az ötöde, körülbelül, ez ami szerintem észszerűen jár egy embernek, és ezen kívül még nem óriási messzeségből érkeznek a városi léthez szükséges láncoknak a szállítmányai a városba, hanem sokkal közelebbről.
Tudsz néhány konkrét példát mondani, hogy mi az, ami észszerűtlen?
Az előbb említettem a kocsit, 70 kg versus 1 tonna, ez egy nagy pazarlás, a tömegközlekedéssel ez az arány javítható. Ha messzire utazunk, akkor sem biztos, hogy a kocsira van szükség. Ki lehet különben számolni, hogy városba és vidékre milyen kocsit érdemes venni? Ugye városba rövid távokat autózunk, lámpától lámpáig jellemzően, és ugye kétféle dolog van, ami elzabálja a benzinben tárolt energiát. Az egyik maga a kocsi mozgatása, tehát a kocsi mozgási energiája, másrészt pedig a kocsi súrlódása a levegőben, mondjuk most a gördülését nem számolom. Ez a két dolog. Ennek a kettőnek az aránya szabja meg, hogy alapvetően hol lehet észszerűsíteni. A városban általában sokkal kevesebb ideig mozgok, semmint hogy annyi levegőoszlopot mozgassak meg, ugye ez ilyen kocsi hosszába fektetett levegőoszlop, mint maga a kocsi tömege. Ilyenkor inkább arra fordítok több energiát, hogy a kocsit fölgyorsítsam, lelassítsam, tehát mozgási energiát adjak neki. Ezért városba kis tömegű kocsi való, és a légellenállása szinte mindegy. A lassabb közlekedéssel lehet energiát megspórolni egy városban, meg a kisebb kocsival. Ha vidéken lakom, vagy nagy távolságra utazom, akkor már más a világ. Akkor már sokkal több levegőtömeget mozgatok meg a kocsin, mikor halad az úton, mint a kocsi tömege, és ritkábban állok meg. Ilyenkor már számít a légellenállás. Persze itt is számít az, hogy lassabban megyek, mert a légellenállás is a sebesség négyzetével nő. Ezt ki lehet számolni. Nagyon sok észszerűsítési lehetőség van, és nem is hinnénk el, hogy azokat számszerűsíteni lehet, és így tovább. De menjünk tovább. Valóban a termékeink túl vannak csomagolva. Valóban a fel nem újított panelházaknál nagyon jelentős mértékben az utcát fűtjük. Sok helyen nem lehet szabályozni, úgy szabályozzák, hogy kinyitják az ablakot. Tehát ez az energia pocsékolása. És nem a lakó tehet róla csak és kizárólag, hanem az a rendszer, amelyik így akart felépíteni városokat olcsó energiára, aminek kiderült, hogy most már nem is olyan olcsó. Vagy például a hulladék jelenlegi gazdálkodása. Vagy az, hogy a növekedést olyan forrásokra építettük, amik kifogyóban vannak, és maga a növekedés káros. Egy fa növekedésére szerintem senki nem mondja, hogy káros, vagy a saját gyereke növekedésére, hogy az problémát okozna. Ellenben a hulladék, a szennyezés növekedése, vagy a népesség bolygóra gyakorolt hatásának a növekedése, az bizony káros. Ha tudnánk másolni a természetet, hogy úgy növekedjünk, mint a természet, valószínű semmi baj nem lenne a működésünkkel, és ez alapvetően összefügg egy olyan folyamattal, ami újabban terjed a termodinamikában, és a termodinamika negyedik főtételének hívják. Állítólag ezek a kutatások azt mondják, hogy a törzsfejlődést is az hajtotta előre, hogy azok a fajok maradhattak fenn, amelyek az energiát lehető leggyorsabban alakították át annak tiszta rendezett formájából rendezetre, tehát időegység alatt a lehető leggyorsabban növelték az entrópiát. Ilyen rendszerekből kezdetben kevés volt, ugye amíg a Föld lakatlan, vagyis hát nincs rajta élet, addig az történik, hogy a bejövő nagy hőmérsékletű és nagy energiájú napsugárzást, ami 6000 Kelvin körül van a csúcsa a hőmérsékleti sugárzás görbéjének, azt olyan 300 Kelvines sugárzás formájába adja vissza, tehát 20-ára csökkenti az egy fotonra jutó energiát és hőmérsékletet, és ezzel jelentősen növeli az entrópiát. A zöld növényzet ehhez hozzátesz, az állatok még hozzátesznek, és az ember is hozzátesz. Pillanatilag bődületesen gyorsan használunk energiát, sokkal gyorsabban, mint a történelem során bármikor, hiszen évmilliók alatt kövült energiákat használunk el 100 év alatt lényegében, csak ez már nem újul meg. Tehát még ennek az elvnek engedelmeskedünk, mi is csak olyan alapja van, ami nem újul meg. Amikor lebetonozunk egy felületet, ott megszüntetjük a zöld növényzetet. A beton az már visszalépés, mert ugyanazt csinálja, mint a 3 milliárd évvel ezelőtti kőzet, hogy felmelegszik, visszasugároz. Átalakítja a napsugárzást és növeli az entrópiát, nem annyira, mintha ott zöld növényzet vagy pláne állatok lennének. Ezért az legyen a célunk, hogy amikor egy területet hasznosítunk, oda olyan rendszert építsünk, mint például napelem, szélkerék és így tovább, amelyik használja az energiát, ami ott van, de megújuló forrásból táplálkozik, és nem olyan forrásból, ami ilyen rövid skálán 100 év alatt nem újul meg. Az valószínű, hogy a rendszer növekedése ebben a formájában most én úgy látom, hogy nem folytatható, mert jelen tudásunk szerint nincs hozzá elég növelhető energia. A technológia bonyolítása, az új megoldások születése mind egyébként plusz energia befektetést igényel, és ha a hétköznapi életre is egyre kevésbé van, akkor egyre kevésbé lesz arra is, hogy növekedhessék a rendszer, tehát át kell gondolni. A történelem során teszi föl a kérdést John Michael Greer, aki ennek a területnek egy amerikai szakértője. Miért történt mindig úgy, hogy az ember, ha választhatott, felismerte a választási pontot, rossz fele indult el, és majdnem mindig azt érte el, hogy a veszélybe sodródott civilizáció vagy társadalom összeomlott? Ez egy kérdés. Nekünk is meg kell válaszolnunk ezt a kérdést a cselekedeteinkkel. Van kiút, tehát van egy olyan átmenet, amilyen irányba elmozdulva, minimalizálható a civilizáció sérülésének a lehetősége, de sok mindenből engednünk kell. Például a megszokott kényelmünkből, az energiapazarlásból, az argentin körtéből a boltban, az egy tonnás mozgatott autóból, és így tovább. De nem lehetetlen a feladat. Tehát, ha vesszük ezt az akadályt, és meg tudjuk csinálni mi magunk transition tónjait itt Magyarországon, és hát persze a világon máshol is, akkor ez sikerülhet. Tehát a jövő egy kevésbé szennyező, kevésbé a növekedésre épülő energiát, nyersanyagot hatékonyan és észszerűen használó, és kevesebbel beérő emberek társadalma lesz.
Mégiscsak az egyszerű embernek az argentin körte, hogyha olcsóbb, mint a szomszéd falu körté, akkor azt megveszi a boltban. Tehát hol tudunk ezért tenni? Vagy egyáltalán hol kell megmozdítani valamit, hogy e felé mozduljon el a társadalom?
Minden városnak vannak irányítói. Ha rengetegen megkeresik az önkormányzati vagy országgyűlési képviselőjüket ezekkel a kérdésekkel, mert azt észrevettem, amióta mi ezzel foglalkozunk, meg többszöröződött azok száma, akik ezzel komolyan törődnek, hogy tegyenek már valamit. Addig nem fog persze menni, amíg a jelenlegi gazdasági rendszer keretei közt gondolkodunk, de van számtalan lehetőség, amivel ebből ki lehetne szakadni, sokan kidolgozták. Silvio Gezeltől kezdve, Magyar Síklaki Istvánig nagyon-nagyon sokan foglalkoztak egy új gazdasági rendszerrel, amelyik alapvetően nem a kamatozó pénzrendszerre épül. Sokan foglalkoztak már olyan, hogyan lehetne megadóztatni úgy a termékeket, hogy ez tükrözze a mögöttük lévő energiafelhasználást, és akkor kiderül, hogy a magyar körte sokkal olcsóbb, mint az argentin. Tehát amikor a piacgazdaság legdurvább következményeivel találkozunk, akkor abból csak mi kerülhetünk ki vesztesen. Lehet, hogy rövid távon olcsóbb az argentin körte, de hosszú távon egyrészt meggyilkolja a magyar gazdaságot, másrészt olyan terheket ró a földre, ami elviselhetetlen. Most persze az argentin körte egy kép, ne az argentin körtét okoljuk, csak úgy példának használtam.